Magyar-román és román-magyar sorskérdések, válogatás a szerző régebbi és újabb írásaiból, a szerző pedig nem más, mint Borsi Kálmán Béla, aki emellett a kötet mellett egy másik kötetet is bemutatott, a Lendületben címűt, amely 4 írást tartalmaz a geopolitika tárgyköréből. Hát tulajdonképpen ez a két kötet akár össze is függhet, mert szűkebb és tágabb értelemben vett geopolitika, szűkebb és tágabb értelemben vett időkeret. No, tehát akkor talán kezdjük a beszélgetést onnan, ahogy itt a bemutatón is volt, tehát az első a román-magyar viszonyt érintő kérdésre kérdeznék választ, talán közérdekűbb is itt nálunk, és többet is foglalkoztatja a hallgatókat, románokat, magyarokat egyaránt, de nyilván, hogy nem szakítható el a nemzetközi geopolitikai háttértől. Több évszázadot tekintettünk át egy olyan történetben, amely nagyon sok buktatót, nagyon sok konfliktust, nagyon sok egyetnemértést, vitát és civakodást, vagy akár háborúskodást is hozott az évszázadok során, de tulajdonképpen arra is rájöhettünk, hogy lehetett volna másként is, és ebben a kapcsolatrendszerben van remény, és vannak esélyek a jobbra is, mint ahogy voltak is a történelem során, csak hát a történelem az nem a vágyakra hallgat, hanem az járja a maga útját, a maga meghatározottságai és a kölcsönhatások gerjesztette energiák által. Úgyhogy ez van, de mégis érdemes elmélkedni arról, hogy mi történt, mi történhetett volna, és hol tartunk most a román, magyar-román sorsban.
Jól foglalta össze a két könyv mondani valóját, tehát valóban egymásból következnek, nem csak azért, mert ugyanaz a szerző írta őket, hanem a szerző, azaz Borsi Kálmán Béla sajátos életútjából fakad, amelybe belefért a historiai, historiográfiai és egyetemi oktatói pálya mellett még 13 év külföldi diplomatáskodás, politikai elemzés.
Többek között Romániában, Bukarestben.
Ráadásul először az úgynevezett rendszerváltoztatás zűrzavaros éveiben a szerző, azaz Borsi Kálmán Béla Bukarestbe kérte magát kulturális tanácsosnak. De mert kíváncsi volt, hogy egy a Párciumban töltött gyermekkor után, 14 éves korában hagyta el Romániát, milyen változások történtek a szülőföldjén, a szülőhazájában, azaz Romániában, és ezen belül pedig az erdélyi, bánsági, parciumi és regálti, mert már az is van, vagy a csángók életében. Hát ezért vállaltam a bukaresti diplomataságot, amiért két párizsi kiküldetés követett, amikor politikai elemzéseket kellett írnom a csatlakozásra érdemesített országok és Franciaország kapcsolatairól, továbbá a második kiküldetésem, párizsi kiküldetés alapján a francia belpolitikáról. Na most ennek a 13 évnek a gyümölcse a Lendületben című kötetnek a geopolitikával foglalkozó első kitírása, amelyben beletartozik még egy a Mikes László és Németh László 1935-es és 39-es román utazása kapcsán született eszé, hogy hogyan látták ők 1935-ben és 39-ben az akkor frissen alakuló Nagy Romániát, és azon belül pedig hát az erdélyi vagy a romániai magyarság sorsát. De erre azért volt szükség ennek az eszének a beillesztésére, mert a kötet negyedik írása az már a legaktuálisabb és legforróbb téma, az orosz-ukrán háborúnak az elemzése. Elhozott itt a bemutató során, hogy Gecse Géza az orosz politika története 1905 és 2021 között ennek a könyvnek a tulajdonképpen egy ilyen olvasói naplója vagy recenziója. Na, ez az első kötet.
De azért ne ugorjunk át ilyen gyorsan ezeken a tanulmányokon, mert annyira mondjuk úgy, hogy fontos és sorsfordító kérdésekről, illetve történelmi eseményekről van szó a háttérben, amelyeket, ha nem értünk meg jobban, akkor nem tudjuk megérteni azt sem, hogy most miért vagyunk, miért tartunk ott, ahol tartunk. Tehát azért vegyünk lépésről lépésre, hogy ezeknek az eseményeknek, amelyek itt a tanulmány során kibontakoznak, és mondjuk elemzés szintén bontakoznak ki, és nem a mondjuk úgy, hogy szájból szájra vitt szóbeszéd szintjén, milyen hatásuk van a mai életünkre arra, ahova jutottunk.
Igen, hát közelebb lépve a témához, a kötet maga, a geopolitikai kötet maga az úgy született, hogy 1999-ben, illetve 2003-ban írtam egy-egy politikai, tehát külügyminisztériumi penzum gyanánt, egy-egy elemzést egy híres francia geopolitikusnak az Európai Köztársaság című könyvéről, amelyben az szerző, tehát Michel Fouché nevű híres francia szerző elmondja az elképzeléseit az ideális Európai Unióról, és ezen belül Magyarország lehetséges szerepéről. A második az még nagyobb lélegzetű, mert az viszont az akkor már körvonalazódó világrendetlenség, idézőjelben van a kötet címben, azért, mert nem az én agyszüleményem, hanem egy Dominique Villepin nevű francia külügyminiszteré, aki 2003 márciusában alkalmazta először, tehát ő már valószínűleg sejtette, hogy az amerikaiak iraki bevonulásával, vagy Irak elfoglalásával elindítottak egy lavinát.
Mindenki azt mondja, hogy az új világrend van kialakulóban, és mondhatjuk ezek szerint azt is, hogy nem az új világrend, hanem az új világrendetlenség van kialakulóban. Tehát az fizikai törvény, hogy a rendezetlenség az előbb-utóbb rendhez vezet, tehát itt az entrópia törvénye, stb. Ez a társadalom is érvényes, nem?
Teljesen így van. Tehát azért kellett beválogatni ebbe a kötetbe az én 2003-as eszémet, ismét is kényszer volt a címe, tehát már akkor éreztem, hogy itt valami változások fognak bekövetkezni. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem úgy kezdődött semmi, mint ahogy a magyarországi történelmkönyvekben volt, hogy Mátyás király visszaütött és elfoglalta Bécset. Hát mindenek vannak előzményei, tehát ez most, hogy megint ugorjunk egy kicsit, hogy a mostani orosz-ukrán háborúnak egyik kiváltó oka éppen az volt, hogy az amerikaiak úgy érezték 2000 körül, ezt hívják, hogy a hegemón mámoros pillanatai, hogy minden lehetséges és úgy formálják át a világot, ahogy az nekik tetszik. És arra nem számítottak, nem vették figyelembe a saját szakemberek, például Henry Kissingernek a figyelmeztetét is, hogy no, a jegenye fák se nőnek az égig, és hogy előbb-utóbb olyan fejlemények fognak történni a világban, amelyek kérdésessé teszik ezt az amerikai hegemóniát. Ez már látszott 1995-96-97-ben.
No, de hát ez sem lett volna új a nap alatt, hiszen a történelem erről szól. Tehát a nagyhatalmak felemelkedése és bukása, és ez ciklikus rendszer.
Igen, és hát az amerikaiak nyilván nem gondolják magukról, hogy rájuk is érvényes az, amit az imént érintett, hogy minden birodalomnak van kezdete, fénykora, és van egy hanyatló korszaka, és hanyatló korszakon belül is lehet egy olyan periódus, amikor olyan, mint a szupernova, tehát
még jobban világít.
Felrobbanás előtt még szertelőveli a sugarait a kozmoszban, a világmindenségben, és úgy az akkori vezető, amerikai vezető réteg úgy érezte, hogy ez a pillanat, amikor ezzel a helyzeti előnyükkel és hát tényleg a minden domináló, ez a túlterjeszkedés állapota. És ebben a helyzetben követték el azt szerintem egy ballépést, hogy bementek Bagdadba, és úgynevezett demokrácia építés címén azt hitték, hogy a közel-keleti arab és perzsa társadalmakat át tudják formálni a saját képükre és hasonlatosságukra. És ez természetesen nem ment. Ez volt az első lépés.
Aztán ugye megtörténtek ezek az arab tavasz eseményei, stb.
Az összefügg ezzel, tehát nyilván mindenhol dolgoztak a szolgálatok, a titkosszolgálatok, írták a geostratégák a saját kis elemzéseiket. Egyrészük átment politikumon, másrészt nem ment, tehát tervezett
maga. Elemzések, vagy mondhatjuk azt, hogy forgatókönyvek, amelyek nem váltak be.
Így van, forgatókönyveknek is nevezhetjük őket, tehát ebbe természetesen egy gyalogos magyar diplomata vagy geopolitikus még kevésbé történész nem láthat bele, mert nincs ott, nem mutatják meg neki, mert valahol titkos levéltárakban rejtőzik nagyon sokáig. Tehát akkor megbillant a világnak az addig többé-kevésbé stabil, a Szovjetunió szétbomlásával, megbillant a világ stratégiai szerkezete, de úgy nézett ki, hogy talán még vissza lehet állítani, és ezért volt a címe ennek a könyvnek az előzményének pillanatkép. Tehát egy pillanatképet én, mint párizsi magyar diplomata, elemző diplomata, hogyan láttam ezeket a fejleményeket. Erről szól, és erre azért volt szükség, hogy a mostani orosz-ukrán problematikát más fényben mutassam be, tehát nem mint pusztán orosz agressziót, mert papíron egy orosz agresszió volt, de geopolitikai, geostratégiai szempontból sajnos...
Minden valamiból következik.
Így van, egy logikus orosz válaszlépésnek is fel lehet fogni. Azok, hogy fel lehet fogni még úgy is, hogy két szláv rokon népnek a testvérháborúja.
Külön érdekes témája a történelemnek a testvérháborúk történelme. Ezek sok esetben a legdurvább, legkegyetlenebb háborúk voltak.
Ennél kegyetlenebb testvérharcot lehet, hogy van.
Volt a délszláv korábban meg.
Talán a délszláv ahhoz hasonlít, mert azok is testvérnépek, még a nyelvük is csak nem azonos. Az orosz és ukrán azért jobban különbözik, mint mondjuk a szerba horváttól és a montenegrói. De akkor is egy összeolvadóban lévő, történelmileg nagyon, nagyon közös gyökerű két rokon népnek a testvérharca folyik Ukrajnában.
De mindkét esetben tulajdonképpen egy közös államból váltak külön.
Igen, igen, mert ugye a Szovjetunió mint birodalom felbomlott.
És Jugoszlávia.
Jugoszlávia szintúgy, és hát senkitől nem lehet elvitatni egyetlen néptől se, hogy szóba került itt a bemutatón is, hogy önálló nemzetté váljon, nekik is joguk van. És ez az orosz birodalmi gondolkodással és az orosz önszemlélettel nem fér össze. Ez az ukránok tragédiája, nem csak az ukránoké, hanem mindannyiunké, mert nem tudjuk, hogy mi fog még kisülni. Még zajlik, sőt lehet, hogy most kapcsol még magasabb fokozatba.
Pont most, amikor úgymond kezdtünk reménykedni, de ez a remény is tulajdonképpen nem volt nagyon megalapozott, mert nagyon érdekes, hogy hát ugye a háborúnak megvannak a maga törvényszerűségei, úgy zajlanak nagyjából, mint egy kémiai reakció. Ha elindult a folyamat, nagyon nehéz közbeavatkozni, mindaddig, ameddig a folyamat végbe nem megy, és a végkifejletig el nem jut. Sajnos ez van. Nincs ellenpélda, vagy nagyon kevés ellenpélda van.
Én azt a hasonlít a gondolat, amit én magam szoktam ilyenkor gondolni, hogy olyan, mintha egy óriási anyahajót, repülőgép hordozó anyahajót, amelyik mozgásban van, azt megpróbálnak megállítani és visszafordítani. Aztán nem tudom, sok százezer tonnányi vas és acél és titán tömeg.
Az akkor sem tud megállni, ha meg szeretne állni, ha fékezik.
Így van, tehát ez ugyanaz a gondolat, mint az öné. Tehát nem tudjuk, mi lesz a vége, senki nem tudja, és még mindig bármi lehetséges, mert ez egy, ahogy angolul mondják, ez egy wishful thinking, egy vágyvezérelt gondolat volt, hogy majd a Trump elnök majd 24 óra, vagy 100 óra alatt, vagy 100 nap alatt megállítja. Nem úgy néz ki pillanatnyilag, hogy meg lehet állítani, és nem tudhatom én sem, meg senki sem, hogy mi lesz a vége.
Nem tudom, ki mondta azt, hogy az emberek csinálják, hozzák létre a háborúkat, de nem ők irányítják ezeket.
Ez pontosan így van. Tehát olyan törvényszerűségek, olyan elemi, emberi és egyéb törvényszerűségek indulnak ilyenkor be, amelyek fölött nincsen senkinek se hatalma.
Ezt nevezhetjük a kollektív lélektan szabályszerűségeinek?
Nagyon valószínű, bár mondjuk én nem vagyok hadtörténész, és bevallom férfiasan, hogy a Clausewitzet se olvastam végig, csak belelapoztam, meg egy-két bonmóját ismerem, hogy a háború az a politika folytatása más eszközökkel, meg ilyen hasonló jól hangzó mondatokat ismerek. De hát a lélektan, amihez nem értek, tehát nem vagyok pszichológus, de azért azt érzem, hogy ennek legalább olyan súlya van, mint a mögöttes gazdasági tényeknek, hadiparnak, politikai vezetőképességnek. Ez igaz.
Én azért visszakanyarodnék a szerintem mégiscsak a mai este fő témájához, amely hozzánk a legközelebb áll, a magyar-román kapcsolatrendszerhez, történelmi előzményeihez, lélektanához, politikai, gazdasági hátteréhez és jelenlegi helyzetéhez, amelyet valószínűleg szintén nem látunk tisztán. Itt is egy napról napra, lépésről lépésre létrejövő kölcsönhatás és reakció zajlik, amelyet nem biztos, hogy mindnyáján értünk, a jó indulatúak sem, és talán azok sem, akik ártani szeretnének ennek a kapcsolatnak.
Hát igen, ez is teljesen igaz. Tehát nekem ez a magyar-román vagy román-magyar viszony a fő témám. Persze eltávolodtam időnként tőle, például diplomácia, geostratégia, de ezen belül engem tényleg ennek a viszonyrendszernek a megértése, az egyes eleménynek a szálazása érdekelt, és különös tekintettel arra, hogy a románok hogyan gondolkoztak a magyarokról, és a magyarok hogyan gondolkoztak a románokról, következésképpen hogyan gondolkoztak saját magukról. Tehát a nemzeti identitásokkal bibelődtem hosszú évtizedeken át, mindenféle áttételeken itt elhangzott, hogy a Kossuth-emigráció román kapcsolatai volt az első komoly témám, de akkor meg kellett értenem, hogy kik tárgyaltak kikkel. Az nem hangzott el a bemutatón, hogy Klapkáról sok szó esett, de hát ő 13 éves koráig nem tudott például magyarul, tehát egy elnémetesedett morva családból származott Temesvárról, és csak utána 13 éves korától tanult meg magyarul, de megtanult kiválóan franciául, amelyik akkor a nemzetközi élet angolja volt, tehát a diplomácia.
És főleg a diplomácia nyelve.
A diplomácia nyelve a francia volt, tehát ő egy abszolút háromnyelvű ember lett, és ez a vegyes származás, ezt sem mondta Bíró Béla, nyilván túl hosszú lett volna, ez a vegyes származás tette lehetővé, hogy az ugyancsak vegyes származású Alexandru Ioan Kuzával ilyen jól szót értsenek. Néhány hét volt közöttük, egy évben születtek, Kuza márciusban, azt hiszem 23-án, 1820-ban, Klapka pedig 1820. április 6-án, tehát talán két hét volt közöttük, és alkatilag nagyon hasonlítottak egymáshoz, és Klapka azért volt alkalmas erre a diplomáciai feladatra, amelynél ő sokkal többre vágyott, ezt sem mondta a Bíró Béla, hanem az ő szakterülete, meg időse volt rá, hogy ő a Kossuth helyébe akart lépni, ő akart, Klapka akart lenni a magyar emigráció vezére. Tehát ezért is ügyeskedett, de ő mondom, ennél is többre vágyott, és nem tudta magáról, amit mi már sejtünk, hogy ő volt a magyar-román viszony, mármint a magyar-román megegyezési kísérletek egyik kulcsfigurája a magyar-román történelemben. Senki nem idézi szinte az 1859-es és 61-es Biró Béla érintette megegyezését Alexandru Jan első Kluza-Kapka egyezmény, második Klapka-Kluza egyezmény. Ennek még, ennek a két diplomáciai dokumentumnak még lesz jelentősége a két nemzet remélhetőleg elkövetkező megbékélésében.
De itt szó esett ugyanakkor Kogolnicsán úrról is, aki egy nagyon józan, jóindulatú és megfontolt a helyzetet, az örökséget, a román-magyar viszonyrendszert kívülről és átfogóan látó bölcsembernek tűnik, legalábbis abból az idézetből, amit itt hallottunk. Ez nem tudom, mennyire fedi az akkori politikai tevékenységét, és nem tudom, hogy milyen hatással lehetett egyáltalán az akkori fejleményekre. De mindesetre érdekes, tehát Kogolnicsán úrnak ez a rendkívül európai, demokratikus és megértő hozzáállása a román-magyar kapcsolatrendszerhez. Megértette annak szükségszerűségét szerintem.
Ezt nagyon sokan megértették. Kogolnicsán gondolkodásának és politikai tevékenységének ez az aspektusa, amelyből Biró Béla idézett, ez megjelent románul a Kogolnicsán összes művei oratórie, tehát szónoklatok harmadik kötetében, onnan fordítottam én is le. Tehát itt nem esett szó arról idő hiányában, hogy Klapkáék, Kossuthék és a román vezető réteg, de leginkább, tehát a Kossuth emigránsok, Klapka és társai, többen voltak, nem mondok most neveket, talán mondjuk Berzencei László, meg Tűr István is volt Bukarestben 1863-ban, ő is tárgyalt Kuzáékkal, de jobban megértették egymást a moldvaiakkal, mint a havaselviekkel, a havasalföldiekkel, azért, mert a moldvai társadalom fejlődés az nem azonos a havasalföldivel, tehát más a szerkezete. A moldvai fejlődés az közelebb áll a közép-európai, a lengyel és a magyar, vagy erdélyi, tehát a magyar fejlődés, tehát a nemesi típusú. Tehát a moldvai középpolyárok, mind a ketten Kogolnicsa és Kuza is ebből származott, ezek nem sokban különböztek tipológiailag, alkatilag a magyar nemesektől. Ráadásul Moldvában még egy érdekes dolog van, hogy a moldvai középbolyároknak is voltak más ajkú parasztjai, jobbágyai, a csángók. Ők tudtak róla, hogy hát ez egy bonyolult probléma, mint ahogy hát Erdélyben a magyar uraknak is, akiknek egy része, ez is elhangzott, román eredetű volt, a majlátok, a macskácsiak, a drágfiak, a jósikák, mikók, ezek román származású családok, de hát tagjai vettek a rendies magyar szerkezetnek, az országos nemességnek, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a moldvai fejlődés hasonlít a magyar fejlődéshez, a havasalföldi nem, mert ott ez a réteg, amelyről beszélek, ez a középbojali réteg, a fanarióta korban jobban elgörőkösödött, mint a moldvai, és más a beidegződései bizánciasabbak, balkániasabbak voltak a moldvaiakénál. És volt közöttük is feszültség. Rövidre zárva, Kogolnicsánu ezért a társadalomtörténeti háttér miatt rokonszenvezett a magyar partnerekkel, és ráadásul nem szabad elfejteni, hogy ő történész volt, egy nagyon jó történész. A történészeknek nincs mindig sok keresni bajok a politikában, mert ez egy más szakma, de neki volt áttekintése erről, és ő távlatilag gondolkozott erről. Egy zárójel. Ez az idézet, amit most a Biró Béla felolvasott, ez nagyon sokáig tabunak számított a román historiográfiában. 1961-ben jelent meg Dan Berindei szerkesztésében, Dan Simonescu és Dan Berindei, mely Kogolnicsánu Texte politice alese címmel, tehát válogatott politikai tanulmányok. Ezek a részek ki vannak vágva, amit most Biró Béla felolvasott. De ez is mutatja, hogy milyen érzékeny dolgokról van szó. Hát ez nem köztudott, és a román történetírásban ez nem tartozik a sokat idézett toposzok közé. Ez, hogy én csak politikusként vagyok, adálykoromban ezt még híve, történészként nem.
Hát akkor itt van két kötet, az egyik a román-magyar sorskérdések kapcsolatrendszer, a másik a Lendületben című az a szélesebb értelemben vett világpolitika, geopolitika. Mi következik Borsi Kálmán Béla könyveinek a sorában, illetve mik születnek mostanában? Valószínűleg, hogy azt, ami most születik, nagyon befolyásolják a pillanatnyi, nagyon gyorsan változó politikai, geopolitikai helyzetek is, még akkor is, hogyha a múltra fognak vonatkozni, mert a múlt tanulságai által a jelen és a jövőbe vetett hit, de a jövőről megfogalmazott előrejelzések, prognózisok is fontosak, ezek a legnehezebbek. A történelem esetén talán nehezebbek, mint a meteorológia esetén.
Meteorológia előrejelzések. Hát ez a 28. és a 29. könyvem még egy elkészült, az előkészületben van. Annak az egyik tanulmány, az is egy ilyen mostanában pseudo recenziókat írok, tehát könyv és ötletes címén tulajdonképpen történelmi eszéket, és ezeknek az legutolsó darabja a Bíró Béla Káprázat siratok című kitűnő, egészen sajátos hangulat és halatlanul őszinte önéletrajzi jellegű regényének az elemzése egy történész szemével. Tehát ez lesz benne a 30. kötetemben, ha találok majd kiadót, de mellesleg a kérdésére válaszolva, tehát azért kellett a geopolitikai kötetbe ezt a Németh László és Mikes László utazásaival kapcsolatos eszét betenni, mert én attól tartok, remélem lesz igazam, hogy az orosz birodalmi gondolkozás, illetve ezek a politikai reflexek, amelyek nem nagyon változtathatók, addig nem nyugszanak meg, míg Ukrajnát harcképtelni nem teszik, és lehetséges, hogyha ez sikerül, és visszaszerzik mondjuk Odesszát és a teljes jelenleg Ukrajnához tartozó tengerpartot, akkor már megint lesznek Románia határainál, és valószínűleg nem fogják hagyni, hogy a moldvai köztársaság azon a címen, hogy az unió tagja legyen, újra egyesüljön Romániával. Tehát orosz szempontból Románia az egy kihívás, és lehetséges, hogy román szempontból komoly bonyodalmak következhetnek be, nem tudjuk mikor, miután lezárul valamiképp ez az orosz-ukrán testvérharc. Tehát ezért kellett beletenni a román vonatkozást, mert Románia orosz geopolitikai vagy geostratégiai szempontból nem egyéb, mint egy szökevény státusz. Szökevény államalakulat, amely kisiklott az orosz geostratégiai harapófogóból. És miért sikhatott ki? Hát azért, mert a román politikai elit, különösen a havasalföldi része, örökölte ezeket a bizánci politika csinálási reflexeket, tehát a fanariótak korban a havasalföldi bolyárság összekeveredett ezekkel a görög és macedónia eredetű Bulgáriából, Bizáncból érkezett elemekkel, és ebből lett aztán, amikor rájöttek, hogy nem lehet megcsinálni a bizánci reneszánszot, hogy egy új vadonatúj államalakulatot, és ez Románia, az viszont lehet csinálni. Tehát itt vannak az összefüggések, tehát azért volt szükség ennek a kötetnek a megírására. Ami pedig a román-magyar viszonyt illeti, hát nyilván az is ebben a geopolitikai feltételrendszerben megy tovább. Hát amennyiben Románia, a román politikai vezetésnek sikerül ezt a nyugati orientációt fenntartani, nem beszélve arról, hogy éppen a Mihály Kogolcsánú nevű falu határában épül a NATO legnagyobb bázisa, amely állítólag a Ramstadtinál is nagyobb lesz, tehát a németországi NATO fő parancsnokságnál, akkor lehetséges, hogy továbbra is meg tudják akadályozni az orosz revansot valamilyen formában. És akkor az azt jelenti, hogy a román geopolitika megint elérte a célját. De ezek, amikről beszélek, ezek feltételezések. Senki nem tudja, hogy mi fog történni.